Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton Pálos szerzetes. A mai napon egy csepp adományozó napot tart a Mária Rádió, hiszen nagyon fontos, hogy a rádió tovább tudjon működni. Ahogy többször is hallották már a kedves hallgatók, a rádiónak a dolgozói megfogalmazták, úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban se kijebb volna a tenger. Ez az idézet Teréz anyától származik, és talán ezzel az idézettel tudnám legjobban szemlélteti minden kedves hallgatónk szerepét a Mária Rádió életében. Mi mindannyian, akik számára fontos a Szűzanya Rádiója, hozzáteszünk egy picit, hogy ez működni tudjon. Van, aki anyagilag tudja támogatni, van olyan is, aki önkéntes szolgálatot vállal és munkájával járul hozzá a fenntartásához, mások pedig imáikkal segítik. Mégis mindenkiben közös az, hogy magához mérten megteszi azt, amit tud. Arra kérjük most önt is, hogy a nagybőti időszakban, ha megteheti, támogassa célzottan a Mária Rádiót. Azt szeretnénk, hogy a mi rádiónk megerősödjön, hogy ne az anyagiakon múljon egy új adó beindítása, vagy a jelenlegi adók karbantartása. 1000 cseppnyi segítség, 1000 adományozó, aki támogatja a nagybőti időszakban a Szűzanya Rádióját. Ezt szeretnénk megvalósítani. Ehhez azonban szükségünk van minden csepp segítségre. Legyünk mi magunk a Mária Rádió tengerének cseppjei. Hálás szívvel köszönöm mindenkinek, aki ilyen módon is támogatja a Mária Rádiót. És áldott nagybőti felkészülés kívánok! Ezeket a gondolatokat többször is hallhatták most a kedves hallgatók ezen a napon. És persze most megkérdezhetjük, hogy ebben a nehéz helyzetben miért is fontos a Mária Rádiót is támogatni. Először is a bezártságban egy egészen más életet élünk, mint amit eddig megszoktunk. Nagyon fontos, hogy miképpen töltjük ki az időnket. Ha van egy napi rendünk, amihez ragaszkodunk, már gyorsabban telnek a napok, és kevésbé lesz bennünk rossz érzés, hogy nem csináltunk semmit. Ebben az időszakban olyan dolgokkal tudunk foglalkozni másodszorban, amelyekkel egyáltalán vagy csak nagyon keveset törődtünk. Éppen ezért a Mária Rádió nagy segítségünk tud lenni, hogy az időbeosztásunkat segítse és a napunkat tartalmasan kitöltse. Ilyen formán, ha a Mária Rádiót bármilyen módon támogatjuk, akkor továbbra is lehetőséget adunk a rádiónak arra, hogy ezt a feladatát be tudja tölteni. Ha valaki az imádság mellett anyagilag is támogatni tudja rádiónkat, banki átutalás formájában kérjük az adományokat elküldeni. Szeretném ebben a pár percben olyan dolgokra felhívni a kedves hallgatók figyelmét, ami segíthet a bezárt időszak tartalmas eltöltésében. Ma már nagyon sok területen találkozunk azzal a ténnyel, hogy az egészséges emberi élethez nélkülözhetetlen a hit. A materiális, anyagias gondolkodás, amely a modern ember arculatához hozzátartozott, kezd sok esetben háttérbe szorulni. Persze az más kérdés, hogy a hit és spiritualitás, amely a bezárt palackból az utóbbi évtizedekben elemi erővel tört elő, nagyon sok kérdést hagy maga után, mint például, hogy egyáltalán mennyire célra vezető a vallások kavarodása, a mindenkinek van egy hite, szemléletmód, a különböző energiák, erők birtoklása, és így tovább. De most nem szeretnék ezzel külön foglalkozni, hiszen aki a Mária Rádiót hallgatja, ha nem is mindenben ért egyet, de tudja, hogy ez a rádió a katolikus tanítás szellemében szeretné a hitet átadni mindenfajta kényszer nélkül, hiszen ahogy be lett kapcsolva a rádió, úgy ki is lehet kapcsolni, illetve lehet más csatornát is keresni. Tehát amikor most a hit kérdéséről, változásokról fogok pár szót ejteni, akkor természetesen a keresztény, katolikus ember szemszögéből közelítem meg ezt a kérdést. Lelkipásztori szolgálatomban tapasztaltam meg, hogy vannak olyan megtérők, akik Jézus Krisztus megismerése után elindultak az úton, és életükben a prioritások megváltoztak. Erről különben több tanulmány is készült, persze nem kifejezetten a keresztény megtérőkre vonatkozóan, de a folyamat bizonyos tekintetben azonos. A férfiak és a nők némileg másképpen élik meg a változást, a megtérést, a hitnek a komolyabb a vételét. Hogy mi volt előtte, és mi lesz utána? Hangsúlyozom, hogy persze nem pontosan ebben a formában, de valahogy mégis ez a sorrend azt lehet mondani, hogy nagyjából jellemző. Előtte a férfiak a gazdagságot és a pénz hajszolását tartották nagyon fontosnak, hiszen erre lettek programozva, tanítva, tartsd el a családodat, legyen minél több pénzed, jó autód, szép házad, és így tovább. Aztán a férfiaknál a második helyen a kalandvágy szerepelt, hogy neki induljon és meghódítsa a világot. Ennek számtalan módja van bebizonyítani, hogy én is tudok valamit tenni, és már ez a harmadik dolog, a teljesítmény, hogy azt higgyük, azok vagyunk, amit csinálunk, amit létre tudunk hozni, amit alkottunk. Aztán a negyediknek fontosnak tartják a férfiak az örömnek a gondolatát. Kimenni a srácokkal, legyen minél több randi, annyit szórakozza, mennyit csak tudsz, és így tovább. Ezekben is a különböző bulik, a egyik a másik után, nyilván most ez az időszak ebben korlátozza jócskán azokat, akik az örömöt ilyen fontosnak tartják ebben a formában az életükben. Aztán ötödikként szerepel általában a férfiaknál a sorrendben a tisztelet. Mi van? Nem tisztelsz? Eléggé szoktuk látni nagyon sokszor ilyen kemény filmekben is, de a gyerekek is, vagy a felnőttek is, amikor nem tapasztalják meg a megfelelő tiszteletet, akkor verekedés lesz belőle, például, vagy bármilyen más konfliktus helyzet. Nyilván, hogy csak az első ötöt említem itt a felsorolásból, és abban a sorrendben, ahogy általában maguk a férfiak is megélik. Aztán jön a változás, és nagyon érdekes, amikor ezzel a változással találkozok megtért férfiaknál, és egybevág azokkal a tanulmányokkal, amelyek erről szólnak. Amikor valaki megváltozik az életében, a mi gondolkodásmódunkban Jézus Krisztus kegyelméből a megtérés útjára ér, a férfiak első helyre teszik a spiritualitást, a lelkiséget. Ez az előző listán gyakorlatilag rajta sem volt, vagy legfeljebb valahol hátul kullogott. Tehát a férfiak, amikor megismerik Jézus, tényleg első helyre kerül számukra a lelki élet. A második, amit nagyon fontosnak tartanak, a személyes béke. Belül, hogy legyen bennem békesség. Ugye a sok harc és küzdelem után nagyon nagy szüksége van erre a békére. Kevesebb szorongás, kevesebb stressz. Aztán a harmadik helyre kerül, természetesen ezek szorosan egymás mellett vannak, a család. A másik listán is ott van, de jóval lejjebb található. Ott igazából legfeljebb annyi, hogy dolgozok érte sokat, hogy tudjam biztosítani a megfelelő anyagi körülményeket a családomnak, szokták mondani, de igazából sok minden más fontosabb. Fontosabb a gazdaság, a gazdagság, a pénzhajszolás, a kalandvágy, a teljesítmény, hogy be tudja bizonyítani, hogy legyen arra, hogy az örömét ki tudja élni, erre gyűjti a pénzt, és hogy hát a tiszteletet, hogyha van pénzem, akkor aztán persze hát a család is ebből tud profitálni. De itt ebben a változás utáni időszakban harmadik helyre kerül a család. Mi is fontos nekem? Körbenéz és elgondolkodik rajta. És a család mellett a másik, ami fontos, az Isten akarata. Vagyis azt jelenti, hogy van egy cél, van egy irány, az üdvösség felé vezető út. Oda akarok eljutni. És a többi mellett, de ötödikként még esetleg megemlíthető az őszinteség. Vagyis, hogy milyen őszinte vagyok emberként önmagammal, az érzelmeimmel kapcsolatban. Hogy hiteles vagyok-e? Kedves testvérek, azok a férfiak, akik ezen az úton járnak, megdöbbentő módon élik meg ezt, több alkalommal is, ahogy már előtte említettem, találkoztam ezzel, és nagyon megrendítő, és ugyanakkor örömteli ez az út, amikor föltárják a beszélgetésben. Persze nem kifejezetten mindenki pontosan ebben a sorrendben, de segítségképpen nagyon jól látnunk ezt a sorrendet. A nőknél is van egyfajta változás. Ugye a nők egyik legfontosabb dolog, amit szemük előtt tartanak, a család. És persze ez így is jó, hiszen így nevelődtek, sajnos most már egyre kevesebben, de hogy jó feleségek és anyák legyenek, és ez persze rendjén is van így. De ebben néha túlságosan is beletemetkeznek, és bizony kudarcok fakadnak belőle. A függetlenségnek az érzése, ez a másik, amit leírnak a nők magukkal kapcsolatosan, hogy azt szeretné érezni, mintha független lenne. Ne szóljanak bele az ő munkájába. Aztán harmadikként leírják a hivatást, hogy milyen jó lenne, hogy joguk van például egy karrierhez, sokszor nem érzik, de mégis odaírják. Aztán a negyedik a beilleszkedés, mindenkihez alkalmazkodni, igazodni, és hát nyilván ötödikként ott van a vonzó külső, nem csak az, hogy hogyan nézel ki, hanem az egész értékem attól függ, hogy hogyan nézek ki, ez a nők számára nagyon fontos. És amikor belép az életükbe a Jóisten, akkor érdekes módon, nem önző formában, de mégis valahol a személyes fejlődés oda kerül egyik jó első helyre. Nem háttérbe szorítja ezt, hanem akkor tudom a családot a helyén tartani, hogyha ha látom azt az én belső lelki fejlődésemet és gyarapodásomat. Hogy mit érzek önmagammal kapcsolatban, hogy hogyan és miképpen látom magamat. Az önbecsülésnek az értéke a második. Érek én valamit? Hogy vagyok én magammal? Értékes emberi lény vagyok? Tehát, hogy ezzel is szembesüljön, és szembesül a változás után, amikor Jézus belép a nőnek az életébe, akkor ez egy nagyon fontos kérdésé válik. És hát persze ott a spiritualitás, a lelkiség, hogy kapcsolatban vagyok valakivel, aki nálam nagyobb, aki feltétel nélkül szeret engem, akihez tartozhatok. Aztán ezzel együtt ott van a boldogság, amit az előző listán nem nagyon írnak oda a nők, amikor még nincs ez a változás. A boldogság nem az önző boldogságról szól, hanem hogy jó, jogom van boldognak lenni, hogy jól érzem magam a bőrömben, hogy örülök annak, hogy itt vagyok ezen a világon, önmagamban, nem csak mások függésében, hanem hogy Isten engem akart, és hogy számára fontos vagyok, hogy érek valamit. És aztán nagyon érdekes, hogy amikor ez a folyamat elindul, akkor a megbocsátás nagyon fontos lesz az életükben. És nagyon érdekes különben ez a több ilyen tanulmány, ami erről szól, de én is amikor tapasztalom a lelki vezetésben, amikor elindul valaki Jézusnak az útján, amikor tényleg ezek az értékek ott vannak a szeme előtt, akkor elkerülhetetlen a megbocsátás. Nagyon sok embernek meg kell bocsátani, akik esetlegesen az életük korábbi időszakában akadályozták őket a fejlődésben. Kedves testvérek, mindezek, amiket felsoroltam, ezek természetesen különbözőképpen alakulnak, de érdemes rajta elgondolkodni most itt a csendes magányukban. Amikor valaki elindul komolyabban a hit útján, távolodva az önző énjétől, hogy az egyik dolog, ami megtörténik, elmozdul a megérdemlem érzéstől az alázatosság érzése felé. Amikor belátja azt, hogy igazából semmi sem a saját érdeme, az csak az önző énünk mondta, hogy ez az én érdemem. Az alapigazság, hogy olyanok legyünk, mint az, akiből származunk. Mégpedig, ha Istentől származunk, akkor istenivé kell válnunk. Ha kinyújtod a kezed, és ezt mondod, ezek Isten kezei. Tehát én Isten keze akarok lenni. Nos, mit csinál az Isten a kezeivel? Isten csak ad. Mondhatom így is. Isten csak ad, hiszen ő csak ehhez ért, hogy adjon. Ezután már többé nem az jár a fejedben, hogy mit szeretnék, hanem hogy mit adhatok, hogyan szolgálhatok. Ha már nem magadra figyelsz, hanem arra, hogy mit adhatsz, akkor a teremtett világ válasza az lesz, hogy visszaad neked, és azt fogja kérdezni, miben segíthetek. De neked is szolgálnod kell, akkor lesz teljes az átalakulás, amikor az önző én nélküli állapotba kerülsz. Mi az, hogy adni? Nagyon szeretem Erich Frommnak a gondolatait, szeretném megosztani ezt a kedves hallgatókkal. Egyszerűnek látszik a felelet erre a kérdésre, pedig valójában tele van kétértelműséggel és bonyolultsággal. A legelterjedtebb félreértés szerint, aki ad, az felad valamit, megfosztja magát valamitől, áldozatot hoz. Az olyan ember, akinek jelleme megrekedt a befogadó, kihasználó, felhalmozó beállítottság szintjén, az csak ugyanezt érzi, amikor ad. A piacra orientált karakter szívesen ad, de csak is cserébe. Ha csak ad és nem kap is, úgy érzi, becsapták. A nem alkotó ember szemében adni egyenlő a tönkremenéssel. Legtöbbjük éppen ezért nem is ad. Némelyek viszont erényt kovácsolnak az adakozásból, áldozatot hoznak. Úgy érzik, hogy mivel adni fájdalmas dolog, ezért muszáj. Adni az ő szemükben attól erény, hogy átérzik az áldozat súlyát. Nekik a norma, miszerint adni jobb, mint kapni, azt jelenti, hogy hiányt szenvedni jobb, mint örömöt átélni. Az alkotó személyiség számára adni egészen más jelent. Ez a hatóerő legnagyobb mérvű kifejeződése. Amikor adok, ebben a tettben átélem erőmet, értékemet, jó értelembe vett hatalmamat. A felfokozott vitalitásnak és hatóerőnek ez az élménye örömmel tölt el. Túláradónak, bőkezűnek, elevennek, és ezért örömtelinek élem meg önmagamat. Adni nem azért nagyobb öröm, mint kapni, mert veszteség, hanem mert tulajdon elevenségen fejeződik ki benne, így ír erről Erich Fromm a Szeretet művészete című könyvében. Az Úr Jézus is az adásnak a művésze volt, és erre tanít bennünket, s aki hozzá tartozik, az egészen biztos, hogy ennek az adásnak, odaadott életnek a belső dinamikáját egyre inkább átéli, és ezzel együtt megéli azt a szabadságot, ami az ember életéhez hozzátartozik, hiszen szabad az az ember, aki szabaddá tette magát arra, hogy tegye a jót. Kedves testvérek, amikor a Mária Rádióban hallgatjuk a szentmisét, imádkozzuk a zsolozsmát, a rózsafűzért, a forrásra, Urunkra, Jézus Krisztusra fordítjuk lelki szemeinket. Ne felejtsük el, hogy most otthon számtalan lehetőségünk nyílik arra, hogy kilépve önmagunkból megtanuljunk adni szabadon, örömmel és szeretettel. Befejezésül szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek a segítségét, imádságát, adományát, amivel segíti a Mária Rádió munkáját, és újból kérem, hogy tegyék meg továbbra is, hogy a rádió adni tudjon, továbbra is adó maradjon, a szó mindkét értelmében. Köszönöm, hogy meghallgattak, szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egy cseppnyi segítség. Rendkívüli adománygyűjtő nap a Mária Rádióban. Székely János szombathelyi megyés püspököt hallják.
Rendkívüli húsvét, rendkívüli nagy böjt az idei. A járvány megállította a világot. Életünk átgondolására hív. Miért élek? Honnan van ez a világ? Merre tart? És benne mi az én életem célja, tartalma? A járvány szembesíti a mai technikai fejlettségétől sokszor túlságosan is eltelt embert a törékenységével, sebezhetőségével. Mégis idén is majd húsvétot fogunk ünnepelni. A húsvét ugyanis a világ nagy alaptörténete, a hatalmas szimfónia alapdallama. Egy sok gyermekes édesapa ezt a nagyon egyszerű esti imát imádkozta minden nap a gyermekeivel. Létezik az Isten. Szeret az Isten. Közénk jött az Isten. Megbocsát az Isten. Hazavár az Isten. Szeretet hiszegednek nevezték el ezt az egyszerű, de mindent magába foglaló imát. Ez a világ nagy alaptörténete. Ebbe illeszkednek bele a mi kis élettörténeteink, az életünk eseményei. Ebbe illeszkedik bele a mostani járvány, a nehézségeink és örömeink, családjaink történetei, eleséseink és talprakeléseink. A világ Isten túlcsorduló, végtelen életéből. Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetének hatalmas, derűtől kicsattanó, végtelen szépségű dallam özönéből lett. Mi emberek az isteni szellemből is részt kaptunk. Ezért szellemünk, gondolataink, öntudatunk és akaratunk uralkodnak az agysejtjeink a testünk fölött. Ezért tudunk gondolkodni, egyetemesen érvényes törvényszerűségeket felismerni. Ezért érezzük a feltétlen kötelező erkölcsi parancsot, amely arra hív, hogy senkinek se tegyünk olyat, amit nem akarunk, hogy velünk tegyenek. Ezért akarjuk folytonosan megjobbítani ezt a véges, fejlődő és bűntől megsebzett világot. Szellemünk élete által állandó tapasztalatunk van a természet feletti valóságról, a Teremtőről. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy az örök, Teremtő Isten megjelent a véges, esendő világban. Széthasította az eget, leszállott a mennyből, eljött, hogy fölemeljen minket. A bűntől megsebzett embert megtisztította az ő megváltó, halálig menő engedelmessége és szeretete. Ahogyan Szent János apostol megrendülten írja, igen, az élet megjelent. Isten elpusztíthatatlan örök élete és szeretete jelent meg Krisztusban, legyőzte a halált és újjáteremtette az életet. Húsvét hív, hogy éljünk ő benne. Az emberi szellem addig és annyiban tud ura és pásztora lenni, testének és a világnak, ameddig ő benne él. Neki engedelmeskedve, a hit és a szeretet állandó éberségében. A járvány megállított, hogy elgondolkodjunk és felismerjük, ő alkotott. Tőle jöttem, és hozzá térek majd haza. Mindenki ő érte él. Kívánok minden kedves hallgatónak, paptestvéreknek, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, fiataloknak, családoknak, idősebb testvéreinknek. Áldott, új életben gazdag, nagybőjtöt és majd húsvétot. Sok-sok áldást kívánok mindannyiuknak. Isten áldja, oltalmazza, őrizze, vezesse mindannyiukat.
Székely János szombathelyi megyés püspököt hallották.